Kedves Márta, alig egy hónapja én ültem a te helyeden. Te kérdeztél engem, mint az újonnan érkezettet, és most egy fájdalmas kötelességemnek kell eleget tenni, egy búcsú beszélgetést szeretnék veled folytatni. Akkor, amikor ide érkeztem a 90-es évek közepén, noviciusként, aztán utána főállásban, akkor a Katival együtt ti voltatok az én mestereim. 31 éven keresztül voltál itt a Vatikáni Rádió magyar munkatársa, és most egy hete, körülbelül egy hete nyugdíjas vagy. Mit érzel?
Kedves Laci atya, először is szeretném megköszönni ezt a beszélgetést, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Először is egy nagy hálát érzek a szívembe ezért a 31 évért, hogy ezt itt tölthettem, és az előbb említettet Kati, Tipacs Katalint, nekem is ő volt az első tanító mesterem, hiszen úgy kerültem a rádióba, hogy őt megismertem, és az éppen akkor távozó Kordia nővér Puskeli Mária helyére kerültem be a rádióba az ismerettség révén természetesen. Előtte le kellett vizsgáznom, angol-francia diplomával rendelkeztem. Felsőfokú nyelvvizsgám volt olasz nyelvből is, így ezt a három nyelvet tudtam használni, ezért megfeleltem a felvételi vizsgán, és a két atya, Szabó Ferenc atya, aki akkor a főnök volt, illetve Kozma Gyurka atya, aki sajnos időközben fiatalon elhunyt, úgy döntöttek, hogy alkalmas leszek erre a munkára. Én ennek nagyon megörültem, de az volt az érzésem, hogy tulajdonképpen nem lenne szabad a hitemet pénzre váltani. Ez volt az első reakcióm, hiszen...
Annyira szoros a kötelék a kettő között a munka.
Én úgy éreztem, hogy nekem akkoriban olyan mély volt a hitem, hogy szinte sértésnek éreztem, hogy én ezt most áruba bocsátom. Aha. Természetesen ez egy naív elképzelés volt, mert az embereknek munkából kell megélniük, és nekem nem lett volna más lehetőségem itt Olaszországban, hogy a magyar nyelvvel bárhol is boldoguljak. Természetesen nagy örömmel fogadtam el ezt a lehetőséget, és álltam munkába 1983. január 2-án. És attól kezdve egészen mostanáig, november 30-áig egyfolytában itt lehettem. Ez azt jelenti, hogy három pápát szolgálhattam, Szent II. János Pál pápát, utána 16. Benedek pápát, és most pedig Ferenc pápát.
Igen. Ez egy nagyon személyes kérdés. Persze úgy vagyunk itt a rádiónál, hogy a mindenkori pápát szeretjük és szolgáljuk, ahogyan tudjuk. Mégis neked a gondviselő is három pápát adott. Ki volt, aki a legközelebb állt a szívedhez?
Mind a három pápa más és más módon állt közel a szívemhez. Második János Pál pápa minden szempontból egy újdonság volt, hiszen ő volt az első nem olasz pápa sok évszázad után. Nekünk, kelet-európaiaknak pedig egy különlegességet adott az, hogy ő a kommunista Lengyelországból érkezett, tehát nagyon jól tudta a kelet-európai országoknak a problémáit, nagyon jól ismerte, és a lengyel-magyar barátság az egy évezredre tekinthet vissza, és most az utóbbi években még csak egyre jobban erősödik. Tehát ezek mind közre játszottak ahhoz, hogy azonnal a szívembe zárja a második János Pál pápát, és egészen a haláláig követhessem. Ez különösen fájdalmas, de ugyanakkor nagyon-nagyon megtisztelő feladat volt. Emlékszem, hogy amikor egyik utolsó betegsége során éjszaka megoperálták, és este 10 óra után telefonált Lombardi atya, a rádiónk főigazgatója a lakásra, hogy Márta, nem gondolod, hogy fel kellene frissíteni a honlapot, és akkor gondolkozás nélkül autóba ültem, és a 7,5 kilométeres utat, ugye éjszaka nagyon gyorsan, negyed óra alatt megjártam. Itt a probléma csak az volt, hogy le kellett pontosan fordítani az orvosi diagnózist, hogy tulajdonképpen miről is volt szó. Hát ehhez én nem vagyok orvosi szakember, ezért fel kellett hívnom valakit, hogy egyeztessek.
Ugyancsak éjszaka,
hogy valóban ezt így lehet-e mondani, hogy milyen műtétet hajtottak végre második János Pál pápán. De ugyanez előfordult akármelyik vasárnap déli úrangyala imádságnál is, főleg az utóbbi időkben közvetlen közelről követtük a Szentatya betegségét, hiszen ő ezt nem rejtette véka alá. Fájdalmas volt látni, amikor szeretett volna áldást adni, de nem jött ki hang a torkán. Ezek mind olyan felejthetetlen élmények voltak. voltak. Vagy például az utolsó alkalom, amikor kijött a kórházból, és az autó, amin behozták a Vatikánba, ült egy operatőr, és a kamera végig mutatta azt az utat, amit lassan járt végig, hogy búcsúzzon Rómától, székvárosától és a híveitől, és akkor az emberek, akik közel voltak, kirohantak a Szentpéter térre, és soha nem fogom elfelejteni, hogy itt a közelünkben lévő, most már Santa Faustináról elnevezett templomból a lengyel atya egy hatalmas nagy Faustina képpel szaladt ki, hogy az is üdvözölhesse a pápát, hiszen jól tudjuk, hogy ő volt az első szent, akit a harmadik keresztény évezredben a pápa szenté avatott, és különösen is kedvelte az irgalmasság apostolát.
Hálásak lehetünk második János Pál pápának, hogy az akkori világ egyik legdurvább embertelensége a kommunizmus megszűnt. Jó lett a Vatikáni rádió küldetése nem politikai, de az embertelenség az nagyon erősen érintette az egyházat is, gondolj Vincenti Bíboros 48 karácsony másnapján történt bebörtönzésére. Milyen módon tudtál munkatársa lenni a pápának ebben az igazság szolgálatában?
Második János Pál pápa gyakran hangoztatta a bocsánatkérést, a kiengesztelődést, a szent év alkalmából ő saját személyében is többször bocsánatot kért azokért a vétkekért, amelyeket egyházi emberek követtek el az évszázadok során. De hangsúlyozta mindig, hogy csak úgy lehet igazából békét, kiengesztelődést teremteni, hogyha az igazságot feltárjuk. Tehát ez a kettő együtt megy egymással, az igazság feltárása és a kiengesztelődés, illetve a béke építése, és ez nagyon fontos, azt hiszem. Én egyébként azt is jelképesnek találom, hogy bár szinte feledésbe merült, de az 1983-as év, amikor ide kerültem a Vatikáni Rádióba, az a megváltásunknak a szent éve volt, 1950. éve volt a megváltásnak, ugye, mert 33 Krisztus halálának az időpontja. Utána pedig 87-ben következett a Mária év, amikor II. János Pál pápa kibocsátotta a Redemptoris Mater kezdetű enciklikáját. És valahogy a 88-as, 89-es változásokat II. János Pál pápa többször is utalt rá, hogy ennek a Mária évnek tulajdonította be. Tudnélék, akkor megtörtént a fatimai szűzanya által kért felajánlás a világ összes püspökeivel, akkor is, hogyha nem voltak jelen a Szentpéter téren, de kapcsolatban voltak rádió vagy tévé összekötetésen keresztül. Itt volt a fatimai szűzanya szobra, és előtte térdelt II. János Pál pápa, és felajánlotta az egyházat és az egész világot a fatimai szűzanyának. Nem véletlen, hogy azután 1991-ben, december 8-án írták alá a Szovjetunió felbomlásának a szerződését. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy a keresztény olvasata ez, azután a történészek feladata, hogy megállapítsák, hogy és mint voltak a dolgok. Nyilvánvaló, hogy ezek mind összefüggnek valahogy, és egy egységet alkotnak.
31 éven keresztül dolgozni, reggel bejönni, amikor nincs semmi, este hazamenni, úgyhogy másnap megint újra kell kezdeni. Nem volt egyhangú ez a munka?
Egyhangú semmiképpen sem volt, hanem inkább a meglepetések munkája volt, és inkább missziónak nevezném, mint munkának, mert ezt úgy érzem, hogy csak misszióként lehet végezni. Az események felülírták a programokat, mi reggel megpróbáltuk eldönteni, vagy délbe a megbeszélés során a munkatársakkal, hogyan is képzeljük el az aznapi adást, de azután 2-kor kijött egy olyan közlemény, ami teljesen váratlan volt, úgyhogy felborította a mi előre eltervezett programokat. És ez nagyon gyakran fordult elő így. Néha kevésbé kellemes események, néha kellemes meglepetések értek bennünket, de mindenképpen készenlétben kellett állnunk, és figyelnünk kellett, hogy nehogy valamiről lemaradjunk, és olyant mondjunk be, ami már egy túlhaladott esemény volt. Ilyen volt például 16. Benedek pápa váratlan lemondása. Ezt senki nem gondolta volna itt benne a rádióba. Egy hétfői napon történt, minden hétfőn délelőtt 11 órakor van egy úgynevezett szerkesztőségi összejövetel, amelyet a rádió programigazgatója Koprowski atya tart. És ezen az összejövetelen is egy szó sem esett a pápa lemondásáról. Mentünk szépen a program szerint, amit már előre kinyomtunk. És kívülről érkeztek a telefonok, nem csak a magyar szerkesztőségbe, hanem a szomszéd litvánokhoz és az összes többihez is, hogy mi történt, jól hallottuk, vagy ez egy kacsa hír, mert ugye a világi sajtó az rögtön bemondta őket, nem kötötte meg a kezüket semmiféle embargó.
A jubileumi szent év 2000-ben egészen különleges kihívás volt a rádió egésze számára, én akkor itt voltam veled. Egy külön műsor született, aztán meg sem szűnt a szent évvel. Ez neked nagyon sokat jelentett, a One of Five Live.
Igen, ez tulajdonképpen azért született, és azért angol nyelven, mert a turistáknak a legtöbb része angolul beszél, azok is, akik nem angol anyanyelvűek. Ebbe kapcsolódtunk mi be az úgynevezett Európa Senza Muri, vagyis Európa Falak Nélkül című műsorral, ami hetente 30 percben jelentkezett olasz nyelven, és 6 szerkesztőséget érintett, mégpedig az albán, bolgár, román, szlovén, magyar és a horvát szerkesztőséget. És nagyon sokat tanultunk egymástól, azért volt nagyon fontos, mert megismertük egymásnak a kultúráját is, és mi egy kicsit tiltakoztunk az elején, mint magyar szekció, hogy nem tartozunk bele tulajdonképpen ebbe a térségbe, de azután arra gondoltunk, hogy minek utána Romániában is és a Vajdaságban is él magyar kisebbség, ezért az ő ügyüket képviselve vállalkoztunk arra, hogy bekerüljünk ebbe a programba. A Európa Senza Muri, Európa Falak Nélkül csak részben valósult meg, hiszen tudjuk, hogy Cipruson még mindig jelen van a fal, és ketté vágja nem csak a török és a görög közösséget, hanem Európát és Ázsiát is elválasztja egymástól, tehát sok-sok fal van, amit még le kellene bontani. És azt hiszem, hogy ezek a falak, ezek még mindig léteznek az emberek agyában is, hiszen gyakran halljuk még azt, hogy Csehszlovákia, hiába telt el 25 év csehszlovák püspökök, Csehszlovákia vagy Jugoszlávia, tehát még nyugat valahogy nem tudta teljes mértékben elfogadni azt, hogy a kommunizmus alatt élő országok teljesen egyenrangúak, és ugyanúgy az európai történelemnek a gyökeres részét képezik.
Szabadnak érezted magad a műsor szerkesztése során?
Részben igen, részben nem. Természetesen mindig a legelső szempont az volt, hogy a pápa hangját tolmácsoljuk. Azután voltak olyan kérdések, amik esetleg sérthettek valakinek az érzékenységét, akár otthon, akár itt, de igyekeztünk mindenképpen a párbeszédre, a kiengesztelődésre fordítani a hangsúlyt, és gondolok itt nem csak a vallások közötti párbeszédre, hanem a népek közötti párbeszédre, és pontosan ennek az előbb említett műsornak a kapcsán meghívtuk a magyar szentszéki nagykövetet és a román szentszéki nagykövetet, és ők ketten beszélgettek abban az időszakban, amikor a Tisza szennyeződéséről volt szó. Tehát mi, mint egy híd, összekapcsoltuk a főszereplőket, hogy aztán ő feladatuk, hogy tulajdonképpen a problémákat megoldják.
Nagyon sok telefoninterjút csináltál, és a leglehetetlenebb helyzetekben is mindig találtál jelentős embereket, akiket meg tudtál szólítani. Ez nagyon színessé tette a műsorunkat.
Igen, hát ez gondolom, hogy a gondviselésnek köszönhető. Ezek közül most így hirtelen nem is tudom, hogy melyiket tudnám kiemelni. A legutolsó az talán az, hogy amikor megválasztották Ferenc pápát, akkor rögtön megkerestük, hogy kik azok a magyarok, akik Buenos Airesben élnek, és nagy örömünkre a magyar központot Mincentinumnak nevezik. Tehát ott tovább él Mincenti bíborosnak az emlékezete. Nagyon élénk magyar élet folyik a Mincentinumban, és a Balassi intézettel kapcsolatban egyességet is kötöttek arra vonatkozóan, hogy ösztöndíjasok mennek ki, és ott rendezik a könyvtárat, meg az archívumot. És amikor abban a valóban kiváltságban volt részünk, hogy részt vehettünk Ferenc pápa szentmiséjén, hiszen be volt osztva az elején, hogy a rádiósok mikor kerülnek sorra, mert Ferenc pápa szerette volna megismerni az összes munkatársát, és előbb-utóbb a rádióra is sor került. Akkor én már előre úgy készültem a kis mondókámmal, ugye a pápa mindenkit külön fogad a mise végén, hogy nagy szeretettel üdvözlik a Mincentinum tagjai, és tudják, hogy ma reggel mi itt vagyunk misén, és imádkoznak a pápáért. Pápa viszont üdvözölte őket, és megígérte imáit, és kiderült, hogy a 60-as években, mikor a Magyarországon úgy megszüntették a rendeket, és elűzték a szerzetes nőket, akkor sok szerzetes nő ott telepedett le Buenos Airesbe, és Ferenc pápa az ő lelki gondozójuk volt. Természetesen ezek közül a szerzetes nők közül már nem él senki, de Ferenc pápa azt mondta, hogy időnként kiment hozzájuk a temetőbe imádkozni a sírjaikhoz. Ferenc pápa emlékezetében élénken jelen van a Buenos Aires-i magyar közösség, és ez nagy örömünkre szolgál.
egy megérdemelt komolyabb, hosszabb pihenő után remélhetjük azt, hogy alkalomról alkalomra visszatérsz hozzánk, és segítesz nekünk.
Én nagyon szívesen és nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, és próbálom követni a vatikáni eseményeket, mert hogyha az ember egy kicsit is kiesik, mondjuk így a gyakorlatból, akkor utána nehéz visszatérni, és természetesen Ferenc pápa szavait mindig is figyelemmel kísérem, és változatlanul nagy megtiszteltetésnek érzem azt, hogyha a segítségemet igénybe veszitek, és ha meg tudok felelni az új követelményeknek, hiszen nagyon sok minden változik a rádióban, megváltozik a honlap, mások lesznek a technológiai feltételek, és tényleg arra van szükség, hogy nap mint nap az úgynevezett aggiornamento, a zsinati aggiornamento, az nálunk egy mindennapi kenyérré vált.
Hiába is változik a technika, egy azonban maradjon meg az a szív, amivel te a műsorokat szerkesztetted, az a hang, ahogyan te ezt tolmácsoltad, ezt nagyon megszokták a kedves hallgatók. Amikor otthon voltam, akkor én is a hallgatók közé tartoztam, és hát remélem, hogy rendszeresen találkozunk, besegítesz nekünk, és a te megszokott és kedves hangod a hallgatók számára hétről hétre ismét elérhető és hallhatóvá lesz. Köszönöm szépen, Márta.
Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a jezsuita atyáknak, és elsősorban neked is, hogy olyan sokat segítettetek, és mindenben mellettem álltatok. Köszönöm szépen.
Vercse Mártával Páter Virtasalljai László beszélgetett.